Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket e mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit hallhattunk a Márk evangéliumából, a 10. rész 17-től 27-ig terjedő versekből, különösképpen pedig a 10. rész 24. versének a második feléből. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerint való szent evangéliumból, a 10. rész 24. versének a második feléből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Kedves testvéreim, a mögöttünk hagyott héten Balatonfenyvesen voltam egy ifjúsági táborban, két nap előadóként, és ennek a most hallott bibliai történetnek az alapján haladva napról napra próbáltunk a ma 14-18 év közötti korosztálynak valami érvényeset mondani. Két téma volt az enyém az első két napon. Az egyik ez volt, amelyet próbáltunk körüljárni, hogy ki vagy és mit van. A második pedig a következő napon, hogy azzal, aki vagy és ami vagy, vagy éppen anélkül, kivé, mivé lehetsz. És nagyon érdekes volt utána, mivel én előadóként nem vezettem ilyen kis csoportokat, bele-bele hallgattam néhány csoportos beszélgetésbe, ahol feldolgozták ezeket a témákat, az előadáson hangzottakat, és döbbenetes volt az én számomra, hogy mennyire érdekes módon alakul, hogy fogalmazzak így, a ma fiataljainak a gondolkodása. Ilyeneket mondtak a gazdagságról, hogy én azért akarok, mit tudom, élsportoló lenni, mondta az egyik focista, hogy 3-4 év alatt megkeressem az egész életemre valót, utána gondtalanul éljek. Ez a gazdagság. A másik mondta, hogy én azért szeretnék vállalkozást, hogy tudjam biztosítani magam és hát a családnak az egzisztenciáját. Aztán volt olyan, aki Ferrarit álmodott magának, a másik pedig világkörüli utat. Szóval nagyon érdekes, hogy a fiatalok is nem maguktól veszik ezeket, hiszen ők hallják többnyire ezeket az impulzusokat a világból, baráti társaságokban, ki tudja, talán még odahaza is. Ez a gyermeki naivítás, félő testvéreim, hogy kísérti nem csak a 14-18 éves korosztálynak az életét, hanem kísérti a mi életünket is. Ugye a gazdagság az csak anyagiakban mérhető és kifejezhető. Egyszerűen olyan világban élünk, testvéreim, amikor hozzátapadt a gondolat a pénzhez. Annál is inkább, mivel ma zuhognak ránk olyan dolgok, hogy GDP, meg GNP, recesszió, konjunktúra, fogyasztási árindex, infláció. Nem igazán tudjuk, hogy mit jelentenek, vagy legalábbis a legtöbben nem nagyon, de azt érezzük, hogy valamiképpen ez a pénzzel van kapcsolatban, és az embernek összeszorul a gyomra, amikor ilyeneket hall, biztos valami megint rossz irányba megy, és előbb vagy utóbb én magam vagy a családom fogjuk ennek meginni a levét. És őszintén szólva, testvéreim, ebben a gondolkodási sémában üdítően hat az a történet, amelyet hallottunk a mai alkalommal. erről a gazdag fiatal emberről, aki olyan kérdéssel foglalkozik, mint például az örök élet. Neki megvolt a vagyona, de az ő kérdése mégis az volt, hogy hogyan nyerhetek én örök életet? Nem tudom, hogy hány fiatal embert, vagy akár idősebbet is foglalkoztat ez a kérdés a mai anyagias világban, amiről szóltam. És nem elméleti szinten teszi fel ezt a kérdést, hanem hallottuk ebből a történetből, hogy ő eszerint él már korai ifjúságától fogva, az Isten törvényei szerint. És testvéreim, bár ismerjük a történetnek a végkifejletét, egyáltalán ne becsüljük le ezt a teljesítményt, ezt szeretném nagyon gyorsan hozzátenni. Tehát igazából, ha belenézünk a saját életünkbe, és magunk elé kitesszük a 10 parancsolatot, valljuk be őszintén, hogy hányan vagyunk, akik elmondhatjuk, hogy mi azért az Isten törvényei szerint próbálunk élni nap, mint nap. A 10 parancsolat szerint. Így élni, így dolgozni, így felkelni, és így lefeküdni. Csak egyáltalán azok a parancsolatok, amelyeket Jézus itt megemlít, ugye a második kőtábláról, az emberekhez, emberekre vonatkozóan, hamis tanúzás, hazugság, félrevezetés, nem része a mindennapjainknak. Az ember sokszor saját magának is hazudik, hogy valamiképpen az élet valóságát egy picit, talán időlegesen éppen odébb ribbentse magától. Lopás. Nem csak az adócsalásról, meg egyáltalán a tulajdonok elvételéről van itten szó, testvéreim, hanem bizony hányszor előfordul, hogy az ember ellopja a másiknak a bizalmát, az éjszakai álmát, vagy éppen megrabolja az idegeit, csupán azzal, hogy úgy viselkedik, ahogy. Nagyon érdekes, Jézus betesz egy parancsolatot még ide, az ő kárt ne tégy. Testvéreim, hányszor az ember önmagában teszi a legnagyobb kárt. Nem vigyáz arra, amit megadott neki az Isten, az egészségére. Hajszolja magát, hogy meglegyen a mindennapi, ha idézem azt a régi bölcsességet, az ember élete elején mindent odaadna a pénzért, még az egészségét is. Aztán élete vége felé mindent odaadna az egészségért, az összes pénzét is. Néha az ember nem másokban, hanem magában teszi a legnagyobb kárt. Az időt lopja el magától is, azoktól az értékes dolgoktól, az Istennel való közösségtől, és azt mondja, hogy heti 168 órából nem jut egy az Istenre. Nincs idő. Pedig mennyi üres járat van az ember életében. Ezért mondom, ne becsüljük le azt, amit ez a fiatal ember megtesz, hiszen ő azt mondja, hogy én kora fiatalságomtól megpróbáltam a 10 parancsolat szerint élni. Tudatosan. Istenhez szabja az életét, és nagyon érdekes, hogy ezzel a kérdésével, ami az örök életre vonatkozik, Jézus Krisztushoz megy. Nem a kortársakhoz, pedig a mai időkben mérhetően a legnagyobb hatással a kortársak vannak a gyermekeinkre, azután a média és a celebvilág és a szülők valahol ott a negyedik, ötödik helyen vannak, az iskola aztán még hátrább. És egy ilyen világban kellene megküzdeni is, ez a fiatal ember ezzel a ő számára nagyon is fontos kérdéssel elmegy Jézushoz. És megint óhatatlanul nekünk szegeződik a kérdés, hogy ki az, aki az élete nagy kérdéseivel Jézushoz megy. Hát nem úgy van, hogy először megpróbáljuk mi magunk megoldani, és amikor aztán ennek nem találjuk a kulcsát, a lehetőségét, hát akkor elmegyünk, mint utolsó lehetőséghez, az Istenhez. Ez a fiatalember Krisztustól vár választ az ő nagy kérdésére. Mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerhesse? És ezzel az egész életével, meg mindazzal, ahogy ott áll Jézus előtt, egy olyan képet alakít ki, ezt olvasuk a Szentírásban, és ez olyan gyönyörűséges, testvéreim, hogy Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt. Kedves volt. Tetszetős. Ez a fiatalember, feltehetően a gondolkodása, az egész addigi élete. Nem akármi ez. Kedvesnek lenni a Jézus színe előtt. És ezért is válaszolja meg ezt a kérdést. Az örök életnek szavával. Igaz, egy kicsit meghökkentő módon ennek a fiatalembernek, hogy kedves vagy, de neked van egy fogyatkozásod. Egy fogyatékosságod. Nagyon érdekes, megnéztem ezt a szót az eredeti görög Bibliában, és így van, hogy hüsztereim, hisztéria, hiányosság. Te majdnem tökéletes vagy, de az életedből kimaradt valami. Nagyon hiányzik. Így is fordíthatnánk, hogy lemaradásod van az Isten igazságához képest. Feltehetően más emberekhez képest nagyon előre jársz. És milyen igaza van Jézusnak? Mintha látná ennek a fiatal embernek a későbbi döntését. És éppen ezért ő valami mást kíván. Ez a fiatalember örök életet szeretne. És Jézus pedig az ő követésére hívja őt. Gyere, és kövess engem. Kincsed lesz a mennyben, gyere és kövess engem, felvévén a keresztet. Gyere és kövess engem. Ez az egy dolog hiányzik az életedből. Ez az egyetlen fogyatékosság. Elindulni egy olyan úton, amely több mint alternatívája a te eddigi életednek. Biztonságot jelent, boldogságot jelent, az élet teljességét jelenti. Nem mész a bizonytalanba. Nem a lehetetlenbe, nem a félelembe. Gyere és kövess engem. Amikor ilyen serdülő gyerekek voltunk, mint amiről beszéltünk, ilyen nyári hajnalokon mentünk kaszálni édesapámmal, meg az öcsémmel, és emlékszem, amikor akár ilyen esős idő volt, mint ez a mai nap, vagy kora pirkadatkor, amikor harmatos volt még a fű, jó derékig ért néha a fű, amiben mentünk, hogy elérjük a táblát, ahol kaszálni kellett volna, és akkor édesapánk mindig beállt elénk, és ahogy ott mondták, ösvényt vert. És mi utána mentünk. Ő leverte a vizet előlünk, ő kijárta biztosan az utat, és mi nyugodtan mehettünk utána. És nem volt kétségünk, hogy nem fog rossz helyre vezetni, hanem a legjobb úton. Ezt jelenti követni valakit. Előttünk ment az úton. Biztonságban vezet. Jel és kövess engem. És örök életed lesz. Azt fogod megtalálni, amit keresel, csak egy másik úton. Hagyd el a az eddigit. Bátor vagy elmondani az eddigi útról. Nem olyan könnyű ez, testvéreim, a tanítványai egyszer megkérdezték Jézust, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, és mit fogunk ezért kapni? És akkor azt válaszolta nekik Jézus, nincs semmi, amit az ember elhagyott volna az Isten országáért, hogy helyette sokszorosat ne kapna a mennyek országában. Nincs olyan, amiről lemondanál Jézus Krisztusért, és te ne kapnád meg az ellentételezését tőle. Mert Jézus egy másfajta, egy alternatív gazdagságot kínál az őt követőknek. Szabadságot és boldogságot. Azt, amit nem tapasztal meg soha az, aki beleragad a számok bűvöletébe. Mert testvéreim, az evilági gazdagságnak a paradoxona éppen az, hogy látszólag a sok pénzt tesz szabaddá, mert akkor tudnád megvalósítani az életed álmait, holott éppen a sok pénz vagy a gazdagság az, amely megkötözi az embert, mert többé nem tud szabadulni. Mert ettől várja életének mindig a nagy fordulatait és a jó döntéseit, illetve eredményeit. Azért kötöz meg, mert az ember mindent ebből akar levezetni. Ez a mai korunknak az egyik legnagyobb kísértése és kihívása. Hogy mindent a pénzből akarunk levezetni. A szabadságot, a jólétet, kirándulási lehetőséget, álmok megvalósítását, mindent. Holott éppen ez az, ami megkötözi az embert. Ez az, ami egy pillanatra sem enged el, mert mindig ott van a megszerzésnek a rettegése, hogy meg tudjam teremteni azt, ami az én vélt szabadságom, és ha megvan, pedig ott van ennek az elvesztése. Többi az ember nem tud szabadulni, nem tud kiszállni a mókuskerékből, nehogy a konkurencia elkerülje. A megszerzés és a megtartásban retteg az, aki ezen az úton indult el. Jézus Krisztus egy másfajta szabadságra hív. A belső szabadságra. Testvéreim, higgyétek el, az élet nagy gondolatai azok itt, a fejben és a szívben dőlnek el. Először belül kell szabadnak lenni. A szívnek, az életnek. Mert a külső szabadságunk nagyon törékeny. Mert a kívánatos dolgok nagyon hamar halálos dolgokká tudnak lenni. Az, aki természeti filmeket néz, nem ritkán láthatja, hogy állatok hogyan cserkészik be az áldozataikat. Nagyon sokan egyáltalán egy lépést sem tesznek. Nem fáradnak, hogy utána menjenek, hanem elváltoztatják a külsejüket, azért, hogy a csali rámenjen, a közelébe menjen, és egyik pillanatról a másikra bekapják. És ez a világ így jelenik meg nekünk. Elváltoztatja magát, nagyon kívánatossá teszi, hogy aztán, amikor már ott vagyunk, akkor egyszerűen az embert, vagy teljesen, vagy pedig részlegesen, mert bizony van olyan, hogy egy ilyen rovarerő evő virágból megszabadul, még épp az utolsó pillanatban a rovar, de lába, szárnya oda marad, azaz élet már soha nem lesz az, ami előtte volt. És az ember hányszor belemegy ebbe a csávába, hogy aztán nagyon nehéz legyen újra az életet ott folytatni, ahol elromlott, vagy helyreállítani azt, ami elromlott. A világ szabadsága ez. A Krisztus szabadsága teljesen más. Ő nem kertel, azt mondja, bizony, fogyatékosságod van. De a fogyatékosságoddal együtt hívlak, hogy gyere, és próbálj meg követni engem, hogy életed, új életed, szabadságod és boldogságod legyen. Amen.